Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
A zebrahal régóta a laboratóriumok sztárja, de most ismét előtérbe került egy régi új modellállat, a paradicsomhal. Kutatások szerint különleges munkamemóriája és következetes felfedező stratégiája olyan viselkedést mutat, amely eddig inkább az emlősökre volt jellemző. Az ELTE és a Hunren kutatóinak Communications Biology folyóiratban megjelent friss eredményei szerint a két faj egymást kiegészítve segíthet feltárni az agy működésének titkait. Itt van velünk Varga Máté, biológus, az ELTE genetikai tanszékének docense. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Miért és hogyan lehet halakkal modellezni az emberi agy működését?
Hát ugye nyilván mindig a kérdés az, hogy mit akarunk modellezni, tehát nyilván az emberi agy működésének nem minden aspektusát lehetne jól modellezni halak segítségével. Ugyanakkor ugye van ilyen evolúciós okokból a gerinces agynak egyfajta ősi struktúrája is, ami azt jelenti, hogy bizonyos felépítési rendszerek, vagy bizonyos felépítési szabályosságok, azok ugyanúgy olyanok egy halban is, mint teszem azt egy rágcsálóban, vagy pedig egy főemlősben, mint bennünk. És hogy ha ezeket a nagyon alapvető dolgokat kezdjük vizsgálni, akkor bizony tehát felvetődhet, hogy milyen jó modell élőlény lehet egy, akár egy hal is arra, hogy bizonyos dolgokat meg tudjunk vizsgálni. És hát nyilván van számos előnye annak, hogy ugye modellállatokkal dolgozunk, eleve bizonyos kísérleteket egyáltalán nem etikus embereken elvégezni, és hogyha halakat veszünk elő, akkor ezek az etikai aggályoknak legalábbis egy része az könnyebben kezelhető. Ráadásul ugye sokkal költséghatékonyabban tudunk vizsgálni bizonyos dolgokat, tehát ugye főleg lárvális halakat, azokat nagyon könnyű fenntartani, kis térfogatú folyadékban viszonylag kevés gyógyszer molekulával is meg tudjuk vizsgálni, hogy van-e bármilyen viselkedés változás. Éppen ezért ez egy nagyon alkalmas modell arra, hogyha ilyen nagy áteresztő képességű rendszerben nagyon sok molekulát akarunk végig szűrni, hogy egyáltalán melyiknek lehet bármilyen hatása arra, hogy hogyan is működik az agy, vagy befolyásolja egyáltalán az agyműködést.
Azt írják a tájékoztatóban, hogy most ismét előtérbe került egy régi új modellállat, a paradicsomhal. A paradicsomhal mit tud, amit a zebrahal nem tud?
Jó, két részre választanám a kérdést. Egyrészt, hogy miért írtuk ezt, hogy miért ilyen furcsán fogalmaztunk, és akkor utána megválaszolnám a második valódi kérdést is. Tehát az egyik az, hogy az ELTE esetében tényleg az van, hogy nekünk van egy ilyen ELTE szinten, vagy az ELTE Biológiai Intézetének a szintén egyfajta tradíciónk, hogy ezzel a fajjal dolgozunk, mármint a paradicsomhallal, hiszen annak idején a 70-es, 80-as, 90-es években akkor még Gödön, az ott működő etológiai tanszéken Csányi Vilmos professzor úr foglalkozott nagyon-nagyon sokat ezzel a fajjal. Igaz, ennek főleg a felnőtt egyedeivel, akik nem ilyen viselkedés genetikai vizsgálatokat is végeztek. És hát utána, mikor a ELTE Biológiai Intézetének etológia tanszéke elsősorban kutyákkal kezdett foglalkozni, ezek a fajta kutatások egy kicsit így elhaltak, és valamennyire ezeknek az újjáélesztésén dolgozunk most. És hogy miért érdemes egyáltalán ilyen paradicsomhallal, vagy akár fiatal paradicsomhalakkal dolgozni, arra az a válasz, hogy ugye a tipikus nagy, jobban ismert, vagy az emberek által, a kutatók által is jobban használt modellorganizmusok közül egyik már eleve hal volt, ez az zebradánió, vagy ahogy általában ilyen kolokviálisabban fogalmazunk, a zebrahal, amelyikkel nagyon sok mindent lehet csinálni, ugyanakkor, mint minden egyes fajnak, ennek a fajnak is megvan a saját evolúciós sztoria, ami tulajdonképpen annak az a lényege, hogy ez a halfaj, ez rajokban él. Tehát egy nagyon szociális élőlény, amelyik csak akkor érzi jól magát, hogyha a társaival együtt található bizonyos helyeken.
Elnézést, hagyd kérdezek bele. Igen. Tehát van egy csomó halfaj, ami szintén hatalmas tömegekben él együtt, ilyen igen, például a szardinia is.
Igen. Hát mindig van egyfajta véletlenszerűség abban, hogy miből lesz jó modellorganizmus. A szardinia eleve egy tengeri hal. Sokkal nehezebb lenne fenntartani, mint egy édesvízi halat. Tehát az annak idején, mint szintén a 70-es, 80-as években ilyen pár modellé válló vagy fejlesztett zebrahal esetében nincs ez a probléma, tehát itt sokkal egyszerűbb tulajdonképpen a tartási körülményeket akár így itt a kontinens közepén is biztosítani számukra. Úgyhogy igazából nekik, ha nagyon röviden akarom mondani ez a történetük, a kicsit hosszabban, akkor hát ugye volt egyfajta véletlen faktor is, hogy amennyire vissza tudjuk követni, hogy annak idején ugye a magyar származású Streisinger György, vagy George Streisinger, vagy az Egyesült Államokban ismerték, amikor kiválasztotta ezt a fajt, akkor tulajdonképpen lement egy akvarisztika boltba, és ott egy olyan, egy viszonylag igénytelen, de azért mégis nagyon érdekes viselkedéseket is mutató fajt próbált kiválasztani a későbbi vizsgálataihoz.
Azt írják a cikkben, hogy meglepő felfedezés az volt, hogy a paradicsomhal nem a gyorsaságával vagy a nagyobb kíváncsiságával előzi meg a zebrahalat, hanem egy különleges stratégiával. Milyen stratégiáról van szó?
Hát, és akkor igen, itt térünk vissza az eredeti kérdésének a második feléhez, hogy miért pont ezt a fajt választottuk. Tehát, ahogy említettem, a zebradányú vagy zebrahal szeret rajokban élni, a paradicsomhal az pedig hát egy kicsit ilyen egyedülállóbb, magának valóbb faj, amelyiket nem zavarja, hogy egyedül van. És éppen ezért ugye azt lehet megfigyelni, hogy egy zebradánya, amelyiknek a tipikus viselkedése az, hogyha a rajától el is úszik, akkor visszaúszik oda, amilyen gyorsan csak teheti. Ezért, hogyha egy új helyszínre kerül, akkor egy ilyen zebrahal esetében azt tudjuk megfigyelni, hogy mindig egy kicsit eltávolodik attól a helyszíntől, attól a ponttól, ahol belépett ebbe a testrendszerbe, aztán visszaúszik. Ezzel szemben egy paradicsomhalat tényleg ilyen eredendően kíváncsian elkezdi felderíteni ezt az új területet. És ez a fajta felderítési mód, ez jobban hasonlít arra, mint mondjuk amit rákcsálókban látunk, ami tipikusan ugye ilyen emlős alanyai a különböző gyógyszerkísérleteknek, vagy egy nagyon gyakran arra is jobban hasonlít, hogy egy ember felfedez egy új területet, ahova bekerül. Tehát, hogy mondjam, a viselkedési repertoárja a paradicsomhalnak ebből a szempontból jobban hasonlít arra, amit emlősökben is látunk.
És mi az az alternáció?
Az alternáció, tehát ugye nagyon egyszerű rendszerekben vizsgáljuk ezeket az állatokat, tehát nem egy nagy bonyolultságú labirintusról kell gondolni, hanem általában hát egy olyan, ami egy Y-ra emlékeztet, egy háromkarú labirintus, és akkor azt vizsgáljuk, hogyha az egyik karba beletesszük a vizsgált alanyt, akkor az ugye, hát azt gondolnánk, hogy valamilyen sorrendben, hogyha az A karba tettük bele, akkor a B-be, aztán a C-be megy el, és valóban egy paradicsomhal esetében is ezt látjuk, hogy az A-ból elmegy a B-be, aztán a B-ből a C-be. Ezzel szemben egy zebrahal, amelyik, hogy említettem, mindig visszamegy az origóba, ahol onnan elkezdte az egészet, hogyha elindul az A karból ebben az egyszerű Y alakú labirintusban, akkor elmegy a B-be, aztán visszamegy az A-ba. Tehát ugye ez az a nagyon jellegzetes viselkedési különbség, ami nagyon szépen kijön a különböző viselkedési vizsgálatokban.
De hát van egy ilyen hal a Balatonban is, meg a magyar vizekben, a naphal, amelyiket úgy lehet fogni, hogy az ember nézi a víz mélyén, hogy van-e ott naphal, és ha lát egy naphalat, amelyik ott áll a parttól egy pár centiméterre vagy egy méterre, akkor oda lerak egy befőttes üveget, a szája kifelé, mármint a tó felé van lerakva, és elúszik a hal, a naphal, majd beleúszik a befőttes üvegbe, mert ha ugyanoda tesszük le, ahol volt. Tehát más hal is csinálja ugyanezt.
Persze, nem állítottuk egy pillanatig sem, hogy a paradicsom hal egyedülálló ebből a szempontból. Itt tulajdonképpen csak ugye, mint egy kiegészítő alternatíváját kínáltuk a már meglevő zebrahalnak. Azért is, mert hogy ugye egyéb vizsgálatokban is a paradicsomhalat azt lehet használni, tehát nem csak ilyen viselkedési vizsgálatokban használjuk mi sem a csoportommal, hanem mindenféle ilyen fejlődésbiológiai kérdéseket is fel lehet tenni, de ugye kicsit megint visszatérve erre a historikus gyökereire ezeknek a kutatásoknak, hogy az, hogy ez a faj hogyan viselkedik, milyen körülmények közt tartható, milyen körülmények közt szaporítható, erről még ma is van egy élő tudás, ugye az ELTE-n, Mikosi Ádám professzor úr, korábbi intézetigazgató és az etológia tanszéknek a vezetője, maga is dolgozott ezekkel az állatokkal, úgyhogy a vele ugye kollaborációban kezdtünk el újból vizsgálódni ebben a témában.
Ugyanolyan sejtek működnek a paradicsomhal memóriájában, mint az emberi agyban lévő memóriáért felelős sejtek?
Hát ugye anatómiailag azért a két agy elég sokban különbözik, és ugye ráadásul a kérdés azért nehéz igazából válaszolni, mert ugye tudunk sok mindent arról, hogy bizonyos emlékeknek hogyan kell rögzülni, arról például, hogy egy állat hogyan rögzíti azt az emlékét, hogy már járt valahol vagy sem, arról azért viszonylag még keveset tudunk. Úgyhogy azt tudnám mondani, hogy mindaz alapján, amit a korábbi évtizedek során kollégák a memóriáknak a rögzüléséről ugye felfedeztek, és akkor ott ugye nagyon általános szabályokat lehet látni, amelyek gerincszeren állatoktól egész gerinces állatokig érvényesek. Valószínűleg az a válasz az, hogy igen, de hogy itt ez a konkrét felfedező viselkedés során milyen típusú agyi régiók aktiválódnak, azok mennyire ugyanazok egy halban és egy emlősben, ezt azért nagyon nehéz pontosan megválaszolni.
Rossz következtetés a részemről, hogyha azt mondom, hogy az emberi fejlődés, az evolúció, az agyi fejlődés bizonyos szakaszait láthatjuk ennél a két halnál?
Igen, ez az embert, hogy mondjam, vonzák az ilyenfajta magyarázatok, de az az igazság, hogy ez a két faj, ugye, ugyanúgy, ahogy mi is az elmúlt évmilliók, évtizmilliók során egy saját evolúciós utat járt be. Tehát ők nem egy megelőző formáját hordozzák annak a akár agyfejlődésnek, akár agyműködésnek, mint amit mi, hanem ők is ugyanúgy a saját jelenlegi körülményeiket adopták idegrendszerrel és viselkedésrepertoárral rendelkeznek. Tehát nem az van, hogy azt látjuk, hogy mit tudom én, valamelyik nagyon-nagyon régi ugye emberi kialakulásához vezető evolúciós vonalban levő élőlénynek hogyan működött az agya, hanem azt látjuk, hogy egy ma is élő faj, amelyik ugye kibírta ennyi időn keresztül ennek a bolygónak ezen a bolygón az hogyan viselkedik. Itt természetesen ugye a közös ősök miatt, mert itt ugye van nagyon-nagyon nagy evolúciós múltba visszatekintünk, akkor azért találunk a zebrahalnak, a paradicsomhalnak és akár nekünk is közös őseit. Emiatt az agynak a felépítése vagy húzalozásában vannak közös aspektusok.
Most is idézek abból, amit a cikkükből. Most már jobban értjük, hogy milyen biológiai okok miatt mutatnak a magányosan élő és a rajokban előforduló fajok azonos kontextusokban, például ismeretlen környezet felfedezése közben eltérő készségeket és stratégiákat. Az idegtudomány és a farmakológiai kutatások a jövőben egyaránt profitálhatnak ezeknek a fajspecifikus különbségeknek a felismeréséből, összegezte Varga K. Zoltán. Hogyan profitálhat ebből az idegtudomány és a farmakológia?
Igen, jó. Tehát akkor ugye eleve, ha csak már a Zoli, a Varga Zoltán kollégám neve is szóba került, akkor először is mindenképpen az, ugye hangsúlyoznám, hogy ez a kutatás, ez nélkül nem jöhetett volna létre. Tehát ő a UNREN COPI-ban dolgozott, amikor ezek a kísérletek készültek Mikicséva csoportjában, és hát ő volt a fajtó ereje minden szempontból ezeknek a munkáknak. Hogy hogyan profitálhatnak a különböző kutatások ebből? Tehát, hogyha van két különböző életstratégiával rendelkező halfajunk, akkor különböző idegrendszer működésére ilyen-olyan módon befolyással bíró molekulákat tesztelve, akkor mind a két fajon megvizsgálhatjuk, hogy vajon az egyikben, vagy a másikban, vagy akár mindkettőben, vagy akár egyikben sem növelik-e mondjuk például a szorongásos viselkedést, vagy pont, hogy ilyen, ezzel ellentétes irányba hatnak, hogy egyfajta ilyen ellazultabb állapotot hoznak létre, befolyásolják-e bármilyen módon ezeknek az állatoknak a memóriáját, a különböző viselkedési paradigmákban másképp fogják-e elfedezni ezeket az említett labirintusokat és hasonló módon. És ez, mivel ezeket viszonylag fiatal állatokon végezzük ezeket a kísérleteket, tehát néhány hetes állatokról van szó, amelyek nagyon kisméretűek, ezért nagyon sok állatot tudunk egyszerre vizsgálni. Ez azt is jelenti, hogy ha van egy óriási ilyen potenciális gyógyszermolekulákat tartalmazó könyvtáram, amilyen nagyon gyakran több ezer vagy több tízezer anyaganyagot tartalmaz, akkor sokkal gyorsabban tudom leszűkíteni mondjuk néhány száz hatóanyagra azt, hogy mi az, ami engem érdekelhet. És ezt a néhány száz hatóanyag, néhány száz darab hatóanyagot utána át lehet vinni akár rákcsálókra, akár más emlősrendszerekre is, és azokon vizsgálni tovább, ami gyorsabbá és költséghatékonyabbá is teszi egyben ezeket a felfedező kutatásokat.
Voltak éppen a szklerózis, a feledékenység, az elbutulás ellen esetleg segíthet egy ilyen kutatás?
Hát ez abban a szempontból nehéz kérdés, hogy ugye Természetesen vannak modellrendszerek a halakban is arra, hogy az ilyen fajta különböző idegrendszeri, ilyen krónikus idegrendszeri problémákat is hogyan modellezzük. Úgyhogy a rövid válasz az valószínűleg az, hogy igen, a hosszabb válasz az, hogy minden a részleteken múlik. Tehát, hogy pontosan mennyire jók ezek a modellek, hogyan, melyik aspektusát modellezik ezeknek a neurodegeneratív betegségeknek, ez egy fontos kérdés. És hát ugye jelenleg azért például az Alzheimer kutatásnál is, meg azért néhány más ilyen helyen is, még mindig nem teljesen világos, hogy mi az, ami ezeket a betegségeket okozza. Úgyhogy a legjobb tudásunk szerint próbálunk létrehozni modelleket, amelyeken ezek a betegségek is jól modellezhetők, de azért itt az még mindenképpen egy szükség van olyan fajta felfedezésekre is, hogy jobban megértsük, hogy emberekben ezek a betegségek pontosan mi miatt alakulnak.
Az emberi memória hasonlóképpen működik, mint a paradicsomhal memóriája, vagyis hogyan?
Tehát azt gondoljuk, hogy a memória az általában ugye különböző ideg sejtek, neuronok közötti kapcsolat megerősítésén vagy gyengülésén múlik, amely bizonyos idegterületeken fognak bekövetkezni. Ilyen szempontból, tehát ezen a legalapvetőbb szempontból mindenképpen valószínűleg valami nagyon hasonló folyamatról van szó. Ugyanúgy egy halban, mint egy emlősben is, ugye ezeket a fajta ugye szinaptikus kapcsolatoknak, nevezett kapcsolódásoknak a erőssége változik és rögzül hosszabb időn keresztül, és azt gondoljuk, hogy ezekből jönnek létre az emléknyomok, meg a memória nyomok. És hogy ha ezeket befolyásoljuk, az egyik, ugye akár egy halban, az valószínűleg, mivel molekulárisan eléggé hasonló dolgokról van szó egy emlősben is, az valószínűleg, hogyha egy halban tudom befolyásolni, akkor egy emlősben is hasonló módon befolyásolni tudnám.
Ennek a kutatásnak, ami a paradicsomhallal és az zebrahallal folytattak, ennek mi a következő lépése? Tehát hogyan szeretnék, vagy ha akarják egyáltalán folytatni a kutatásukat, akkor azt mivel szeretnék folytatni?
Természetesen nagyon szeretnénk folytatni a kutatásokat. Egyrészt nyilván ezeken a lárvális állatokon is, tehát pont ez a rendszer, amit a Varga Zoltán kollégám kidolgozott, ez most már alkalmas arra, hogy akkor elkezdjünk tényleg olyan típusú egyéb vegyületeket is vizsgálni, amelyek ugye az ilyen, akár a memóriának a kialakulásában játszanak szerepet, mondjuk ismertek, hogy zebrahal memóriát azt rontanak vagy erősítenek, most akkor meg tudjuk vizsgálni ezt, hogy paradicsomhal esetében is fennállnak ezek az összefüggések, illetve hát meg tudunk vizsgálni különböző más olyan molekulákat, amelyek mondjuk egy halban, egy zebrahalban, ugye félelmet indukálnak, vagy pont, hogy nem félelmet, hanem valamilyen fajta vonzalmat. Most akkor össze tudjuk ezeket a dolgokat is hasonlítani. Ezek mind abban az irányba mennek, hogy meg tudjuk pontosan mondani, hogy a gyógyszerkutatások alatt hogyan egészítik ki egymást ez a két faj. Mert a végső cél, ugye az egy kicsit távolabb, de hogy valóban konkrét betegségek esetében használjuk ezeket a modelleket, ezt a két modellrendszert egymást mellé téve, és így ebben a két hal felhasználásával olcsóbban és sokkal behatóbban tudjunk megmondani valamit arról, hogy bizonyos betegségek hogyan alakulnak, és bizonyos molekulák, gyógyszerek, azok hogyan befolyásolhatják ezeket a betegségeket.
Ha a Communications Biology-ban megjelent cikkük akkor a vízhangot kapna, hogy felajánlanák önöknek, hogy bármilyen élőlénnyel folytathatják a kutatásukat, akkor milyen élőlénnyel folytatnák?
Hú, hát ez jó, ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát nyilván az én csoportom az elsősorban halakkal foglalkozik, ennek több oka is van, úgyhogy én lehet, hogy már nem váltanék, de természetesen mindig vannak nagyon érdekes egyéb fajok is, tehát akár csak a említett csontos halak között is vannak nagyon különleges viselkedésű állatok, illetve vannak olyan esetek is, amikor ugye egymással közelebbi rokon állatok viselkednek nagyon másképp. Akár a csontos halakon belül is, amelyek ugye egy őrületes fajgazdagsággal rendelkeznek. De hát most így hirtelen megmondani, hogy milyen más faj, hát nehéz kérdés, tehát ugye alapján is vannak olyanok, például különböző gépfajok, amelyeknek nagyon-nagyon jó a memóriája azzal kapcsolatban, hogy ők hol találhatók egy bizonyos területen belül. Ugye nagyon sok olyan gép van, ami árapály zónában él, és nagyon pontosan emlékszik arra, hogy apálykor milyen esetleges menekülőhelyek vannak a közelében. Úgyhogy mindig az ilyen fajoknak a memóriáján vizsgálni, az mindig egy kihívás lehetne.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Varga Máté biológus, fejlődés genetikus, az ELTE genetikai tanszékének docense volt a vendégem az Utópiában. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Utópia.
Elpazarolt orvostudomány, hiteltelen kutatók, megbízhatatlan kísérletek címmel most jelent meg egy könyv Magyarországon, amelyet Szabó Csaba, a svájci Friburgi Egyetem farmakológiai tanszékének tanszékvezető professzora írt, és akit a műsorban is üdvözölhetek most. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a megkeresést!
Mit jelent a könyv címében, hogy elpazarolt orvostudomány?
Hát ez egy ilyen, az angol verziónak egy ilyen nem teljesen szóról-szóra átfordítása. Az angol verziónak az a címe, hogy unreliable, vagyis az a címe, ami azt jelenti, hogy megbízhatatlan. Sokat gondolkoztunk a Korvinával, hogy mi legyen a magyar cím, pontosan aztán ezt találtuk ki. De amit jelent, az igazából annyi, hogy az orvostudományi kutatásra szánt pénzek nagy része, sajnos a statisztikák és a kutatások azt mutatják, gyakorlatilag olyan munkákra megy el, amiket később mások nem tudnak megismételni, nem tudnak reprodukálni. Vagyis a pénz jelentős része megismételhetetlen, reprodukálhatatlan, megbízhatatlan kísérleteket támogat. Tehát magyarul rengeteg pénzt kidobunk arra, hogy olyan dolgokat finanszírozunk, olyan dolgokat csinálunk, aminek később nincsen semmi haszna, nincsen semmi látszata, mondjuk így.
A tudományos szaklapokról is lehúzza a lepedőt, mert hogy a vizes lepedőt, mert azokról is azt írja, hogy egy nagy részük, amelyek ilyen világlapokban jelennek meg, mint a Science, Nature, meg a többiek, hogy nagy része nem ér semmit, mert hogy ilyen bűvészkedés, gyógyszerészi bűvészkedés, meg különböző igényeknek arra akar eleget tenni, de igazából nem a lényeget célozza meg. Ez voltak éppen a saját munkásságát is pellengére tűzi, hiszen a nagy tudományos folyóiratokban megjelenő tudományos cikkeket is kritizálja, hogy nem a tudományos probléma megoldásáért, hanem csak a karrier miatt készültek. Ön azt állítja, hogy nem a tudományos kíváncsiság, hanem a pénz diktál. Egyébként önről azt írják, hogy 382 tudományos közleménye tekintélyes nemzetközi folyóiratokban jelent meg, és a világ 9. leggyakrabban idézett farmakológusa.
Most akkor azt várjuk, hogy saját magam munkáját kritizáljam. Hát az ember próbál mindig...
Nem akarom kritizálni az ön munkáját, nem erről van szó, hanem ön az egészet, amelynek ön is a részese, egyfajta ilyen nagyító üveg alá teszi, és lerántja a leplet arról, hogy itt nagyon sok nem tudományos munka is készül.
Hát igen, de ezt azért már mások is látták. Tehát amit én csináltam, az gyakorlatilag annyi, hogy összeraktam azokat az ismert információkat egy könyv formájába, amik azért már itt-ott-ott megjelentek, csak így egyben senki nem vizsgálta meg ezt az egész kérdést. Tehát igazából az egész könyv arról szól, hogy miért van az, hogy annyi sok olyan publikáció jelenik meg, mindenhol, beleértve a legmagasabban jegyzett folyóiratokkal, amiket később nem lehet megismételni. És ennek rengeteg összetevője van, a kísérletek tervezésétől kezdve, magának a kísérletezésnek a folyamatáig, ami egyre bonyolultabb, egyre komplexebb, tehát nagyon-nagyon kis különbségek okozhatnak nagyon nagy változásokat a kísérletek kimenetelébe. A kísérletek analizálása is egy olyan dolog, ahol azért vannak ilyen szürke zónák, amit nagyon sokan kihasználnak, és akkor utána pedig az, hogy bizonyos részét a kísérleteknek egyszerűen nem közlik le. Tehát csak az közlik le, amelyik mondjuk egybevág a hipotézissel, vagy amelyikről azt gondolják, hogy nagyobb visszhangot fog kiváltani, vagy amikor azt gondolják, hogy jobban lehet utána pályázati pénzeket szerezni. Tehát mindenféle ilyen szelekciós, meg kísérlettervezési, meg módszertani problémák vannak, és ez még beletartozik mondjuk a kísérletezésnek a normál menetébe. És akkor van még ezen kívül egy következő fázis ennek az egész problémának, amikor valaki szándékosan manipulál, kozmetikázik, adatokat hamisít, stb. Vagy egészen extrém esetben vannak olyan helyek, ilyen szürke, fekete internet honlapokon, ahol gyakorlatilag teljesen hamis, légből kreált közleményeket állítanak elő, és vannak olyan emberek, akik ezeket megveszik, és akkor a saját nevük alatt leközlik. Tehát ez egy spektrum. Tehát vannak mondjuk a spektrum bal oldalán, vagy mondjuk a elfogadható részen olyan problémák, amik egyszerűen részei magának a kísérletezésnek, meg vannak ezek a szürke zónák, meg vannak ezek a teljesen kriminális elemek. És ez az egész együtt hozza azt létre, hogyha az ember kinyit egy cikket, akkor mondjuk 80-90% esélye, ha bemegy a laborba, akkor amit abban a cikkben leírnak, azt nem fogja tudni megismételni. És ezt nem én állítom, hanem azok az emberek, akik ezt megpróbálták. Tehát vannak olyan laboratóriumok, nem sok, mert erre is elég nehéz pénzt kapni, akik azt próbálják megnézni, hogy kiválasztanak, mit tudom én, 50 közleményt, akár a legnagyobb tudományos lapokban, fogják magukat, megveszik hozzá az összes vegyszert, reagens sejtet, és megpróbálják, ami abban a közleményben le van írva, a saját laboratóriumokban, a saját embereikkel megismételni. És ezeknél a reprodukciós próbálkozásoknál azt kapják, hogy 80-90%-ban ezt nem tudják megismételni. Sőt, mert elkezdeni sem nagyon tudják ezt a reprodukálást, mert a legtöbb közleményben nincs is teljesen jól leírva, vagy részletesen leírva, hogy is csinálták pontosan a kísérletet. Tehát már elkezdeni is nagyon nehéz. De ha megkapják ezt az extra információt, ami nincs benne a közleményben, az eredeti szerzőktől, ami megint egy érdekes dolog, mert nagyon sok eredeti szerző nem akarja ezt kiadni, mert úgy gondolja, hogy ezzel nyerni nem sokat fog veszteni, meg nagyon sokat veszed. De ha még meg is kapják ezt az információt, és tényleg úgy csinálják meg, ahogy az eredeti szerzők mondták, vagy leírták, vagy szeretnék, akkor is a kísérletek jelentős részében, nagy részében nem tudják ezt megismételni. Tehát ezt empirikusan lehet látni, hogy egyszerűen megismételhetetlenek. És ez rengeteg kutatót frusztrál, látjuk a megjelent közleményeket, próbáljuk követni őket, és nagyon sok esetben azt találjuk, hogy nem lehet őket követni, mert már az alapjelenséget se tudjuk megismételni.
Mert ugye a tudományosság, bocsánat csak, hogy közben, hogy a tudományosság egyik alapvetése a megismételhetőség, és hogyha nem lehet egy tudományos kísérletet megismételni, pontosan, akkor nem tudományos kísérlet, az csak egy bluff.
Hát pontosan. Tehát, hogy mondjam, tehát lesznek olyanok, amiket meg lehet ismételni azokkal a nagyon szűk kritériumokkal, vagy azokkal a nagyon szűk kondíciókkal, ahogyan az eredetét csinálták, lesznek olyanok, amit még úgyse lehet megismételni, meg lesznek olyanok, amit, hogyha egy nagyon picit megváltoztatjuk a körülményeket, mondjuk nem azon a sejten csináljuk, hanem egy teljesen hasonló, de másik sejtvonalon mondjuk, akkor már nem lesznek megismételhetők. És ezek az egésznek ugye az a probléma ezzel, és igazából az egész gond ott jött ki egy 10-15 évvel ezelőtt, mikor gyógyszercégek kezdtek erről cikkezni, hogy olvassák a tudományos irodalmat, amiket egyetemeken, kutatóintézetekben közölnek, és megpróbálnak abból a tudományos irodalomból valamilyen gyógyszert fejleszteni, vagy valamilyen új koncepciót elindítani, és már az alapok nem sikerülnek. Tehát a gyógyszercégek jöttek ki először, nagy gyógyszercégek, mint a Bayer meg az Amgen, hogy gyerekek, nem tudjuk megismételni, amiket publikáltak. Egész egyszerűen. És ez volt gyakorlatilag, ami elindította ezt az egész dolgot, hogy nézzünk ennek utána, hogy tulajdonképpen mi ez van, ez mik az okok, mik azok a tényezők, amik ehhez hozzájárulnak.
De mit lehet tenni ez ellen? Tehát, hogy ön is, elnézést, azért mondtam, hogy ön is publikált számtalan tudományos folyóiratban különböző cikkeket. Ön is tapasztalhatta mindezt, amiről most beszél, de mit lehet tenni az ellen, hogy ne 80-90%-ban használhatatlan publikációk jelenjenek meg a nagy világlapokban, hanem ennek a töredéke?
Hát rengeteg mindent lehetne és kellene tenni, és ugye nekem igazából azon kívül, hogy azt leírom, semmiféle ráhatásom nem lesz a dolgokra, tehát nem hiszem, hogy pláne a magyar könyv nem fog ezzel semmilyen változást említeni.
Igen, hát mondta, hogy angolul is megjelenik
Angliában. Ha Amerikában, amúgyis még egy-két hónap, amíg az amerikai verzió kijön, tehát a magyarok sokkal gyorsabban dolgoztak, mint az amerikai kiadó, de ki fog jönni, már ki van a honlapon, lehet előjegyezni rá, meg ilyesmi. Tehát, hogyha ez kijön, én azt várom, hogy talán valamiféle diszkuszió erről elindul. És én az utolsó fejezetben leírtam egy pár ötletet, hogy hogyan lehetne ezt valójában megváltoztatni. Mert igazából az van, hogy azért erről már beszélünk mondjuk 10-15 éve, és van egy ilyen lista, amit már azért a legtöbben elfogadnak, hogy mit kéne csinálni. Csak az a gond, hogy amiket eddig az arra a listára feljegyeztek, azokat már tudja mindenki. Tehát ilyenek vannak rajta, hogy mit tudom én, jobban kéne a fiatal kutatókat figyelmeztetni erre a problémára, meg jobban kellene őket képezni, meg jobban kellene őket statisztikai ismeretekre tanítani, meg jobban kéne hangsúlyozni, hogy a tudományos integritás az milyen fontos. De például ez nem, valójában nem ez a gond, mert ezt mindenki tudja. Tehát nem az a gond, hogy nem tudják ezt, hanem az, hogy továbbra is úgy folyik minden, ahogy eddig. Akkor van ilyen, hogy nyers adatokat tegyünk hozzá a közleményekhez. Tehát amikor egy közlemény benyújt valaki, akkor ne csak az ábrákon az összefoglalások legyenek rajta, hanem tényleg az összes adat, az összes mért eredmény legyen benne Excel táblázatokban, mindenféle fájlokban, és azt még hozzá kell tenni a beadáshoz. Na most ez is egy-két ember ezt megpróbálta, egy-két szerkesztő nagy újságoknál, hogy ahogy beküldték a cikkeket, mondták, hogy oké, akkor küldjetek hozzá a nyers adatokat. Azt érte el vele, hogy a cikkek 50%-át egyből visszavonták, hogyha ezt megkérte tőlük. Tehát innen látszanak, hogy milyen mértékű gondok vannak. Tehát vannak ezek a standard megoldások, csak azt mondta, hogy ezek a standard megoldások nem működnek. Tehát amiket én leírtam a könyvbe, azok ennél sokkal radikálisabb dolgok. Tehát például az egyik, amit szerintem el kéne kezdeni csinálni, hogy minden egyes komolyabb közleményhez, amit valaki befejez, elvégez, kellene egy ilyen reprodukálhatósági komponenst csinálni. Ami azt jelenti, hogy megkeresünk egy másik labort, függetlenül, akik tőlünk függetlenül dolgoznak, és azt a másik labort vak próbás körülmények között. Tehát, hogy ne tudják, hogy ők mit mérnek, ne tudják, hogy melyik mondjuk az aktív, meg melyik mondjuk a placebo, tehát amelyik inaktívnak kéne lenni. Megtervezzük a kísérletet, elküldjük nekik, és megcsináltatjuk velük teljesen vakon. És ha működik, akkor azt a reprodukciós szupplementumot hozzá lehet tenni az eredeti cikkel, és akkor a kettő együtt lenne beküldésre.
Elnézést, de bocsánat, én azt hallottam, igen, én azt hallottam, hogy például a Science-nél, vagy a Nature-nél ezek ilyen világ folyóiratok, és gondolom rájuk is vonatkoznak azok az állítások, amit mond. Ott kiadják, teszteltetik a különböző cikkeket különböző kutatóintézeteknek.
Nem, ezt nem csinálják. Ez megint egy jó ötlet lenne, ezt megint senki nem csinálja. Tehát olyat, hogy valaki megkap egy cikket beküldésre, és utána elmegy, és ő saját maga kísérletesen valamit csinál, ilyet nem csinál.
Nem az, hogy ő saját maga, hanem én beküldök a Science-nek egy cikket, és mielőtt publikálnák a Science-nél azt a bizonyos tudományos cikket, kiadják különböző fórumoknak megvizsgálni, hogy ez létrehozható-e, igaz-e vagy sem.
Igen, kiadják. De azok csak azt tudják megvizsgálni, ami oda le van írva. Tehát ők nem tudják ezt kísérletesen letesztelni, hogy az tényleg úgy van, és csak azt tudják megnézni, hogy mi van az ábrákon, mi van azokon a szövettani metszeteken, meg hogy hogyan van megírva a cikk, meg hogy mennyire új az, amit leírnak, és ezt ők megvizsgálják, én is csinálom, mindenki ezt csinálja egyébként, ez megint egy érdekes dolog, hogy ezt ilyen anonim módon csináljuk, tehát nem is tudja a szerző, hogy ki bírálja el, tehát nagyon sokszor, aki elbírál egy ilyen cikket, az hasonló területen dolgozik, nagyon sokszor direkt kompetitor, nagyon sokszor valamilyen más motiválja, és nem elsősorban az, hogy ezt a cikket tényleg vizsgáljuk meg rendesen.
De ez nem jó, hogy anonim. Bocsánat, de az nem jó, hogy anonim a dolog, és hogy nem tudja, hogy kikről van szó, akkor nem befolyásolja esetleg a kapcsolat.
Hát igen, de hogyha mit tudom én, van egy munkánk, kiküldjük egy és mondjuk ez velünk konkrétan megtörtént, nem is egyszer. Kiküldjük egy újsághoz. Az újság kiküldi egy olyan csoportnak, aki ért hozzá, mert hasonló témában dolgoznak. Na most, ha hasonló témában dolgoznak, akkor azok lehet, hogy pont ugyanezen dolgoznak. Lehet, hogy ők még nem készültek el azzal a munkával, de nekik az lenne az érdekük, hogy a miénk az minél később jelenjen meg, vagy esetleg ne jelenjen meg, vagy ne a legrangosabb helyen jelenjen meg, viszont az ő közleményük az pedig befejeződjön és megjelenjen. Ez még egy jobb eset van, amikor egyszerűen az történik, hogy akinek kiküldik a közleményt, az egyszerűen csak lenyúlja az ötletet, és utána saját maga megcsinálja. Tehát ez veszélyes dolog, ez az anonimitás. Van, amelyik újságnál ezt most már próbálják úgy, hogy ezt megváltoztatják, és nem anonim, és ki kell rakni a bírálónak a nevét, meg a csoportját. És nagyon sokszor pedig nem is vállalják ezek a bírálókat, hogy egyáltalán elbírálják, mert nincs rá idejük, vagy nincs hozzá kedvük, és ez meg egy másik gond, hogy nagyon sokszor olyan szintű kutatók bírálnak el más közleményeket, akik igazából nem értenek hozzá, vagy pedig nincsenek azon a szinten. nincs tökéletes, illetve megint lenne tökéletes megoldás, és ezt megint leírom a könyvbe, a tökéletes megoldás az lenne, hogy lenne egy külön bíráló pool, egy külön bíráló csoport, aki nem dolgozik aktívan a tudományban, hanem ez a szakmája, hogy bírál, hogy tudományos közleményeket bírál névvel, erre lenne képezve, erre lenne trenírozva, de akkor nem lenne érdek összeférhetetlensége, nem lenne direkt kompetíció, hanem egyszerűen ez lenne a munkája. Egy fizetett, professzionális, erre kiképzett bíráló. Ugyanez egyébként pályázatokkal. Ott is pályázatokat is.
Világos, de hadd kérdezzem, kedves doktor úr, arról, hogy ami miatt hívtam a gyógyszerekről, és ez igazából inkább gyógyszer, vagy tudománypolitika, amiről szó beszélgettünk eddig, de kérdezhetem-e a gyógyszer készítéssel kapcsolatban is?
Persze.
Pár héttel ezelőtt készítettem interjút egy farmakológussal, aki hangoztatta, hogy azért nincsenek igazi gyógyszerkísérletek Magyarországon, mert egy molekula előállítása manapság 2-3 milliárd dollárba kerül. Ez persze csak az originális gyógyszerekre igaz. Mi kerül egy gyógyszeren 3 milliárd dollárba?
Hát ez megint attól függ, hogy számolják. Tehát amikor egy nagy gyógyszercég ezt a számot publikálja, akkor ők mindent beleszámolnak. Tehát az összes infrastruktúrájukat, az összes laboratóriumokat, az összes emberüket, akár ezzel foglalkozik.
Tehát túl van számolva ez, túl van méretezve az a 3 milliárd.
Igen, tehát ez, és nekik ugye az az érdekük, hogy egy minél nagyobb szám jöjjön ki, hogy látszódjon, hogy mekkora investmentjük van erre a dologra, hogy aztán később tudják bizonyítani, hogy miért kell az, hogy olyan fantasztikusan drága legyen, drágán adják ezt a következő gyógyszert, mert azt mondják, hogy ennyibe került. De ettől függetlenül ez egy része a történetnek. A következő része az, hogy ebbe beleszámolják azt a rengeteg sikertelen kísérletezést, azt a rengeteg sikertelen programot, amelyikből végül is nem lesz gyógyszer. Tehát ahhoz, hogy egy sikeres, elfogadott és betegeknek rendelkezésre álló gyógyszert mondjuk előállítson valaki, ahhoz lehet, hogy 30-40-50 különböző irányba el kell indulni, először a kísérletezés szintjén, először sejteken, állatokon, később abból valamennyi, nem sok, valamennyi bejut esetleg emberi kipróbálásba, és akkor abban az emberi kipróbálásnak a különböző lépcsőn is a nagy részük kiesik, megvan erre a statisztika, hogy hány százalék esik ki, fázis 1-be, fázis 2-be, fázis 3-ba.
Világos, hát amikor elmagyarázta,
nézzük, akkor az összeset hozzáveszik. Azt is, ami sikerült, azt is, ami nem sikerült, azt is, amelyiket olvasták az újságban, hogy ez így van, aztán nem bírták megismételni a laborba, annak az állat is az összeset hozzá.
Tudom, mindent a kapuszámtól kezdve minden rajta van ebben ezen az összegen, de ez bizonyos esetekben ez nagyon fájdalmas is lehet, mert hogy a gyógyszer ára bizonyos esetekben nagyon is meghatározó, hiszen vannak olyan genetikai betegségek, amelyekhez a gyógyszer több mint 1 milliárd forint.
Így van.
Mint a Duchenne-féle izomdisztrófia.
Tanítom a diákoknak, bemutatom, hogy mik ezek a gyógyszerek. Itt megint attól függ, hogy milyen az a gyógyszer. Tehát hogyha van egy olyan gyógyszer, amelyeket tényleg mondjuk egy génterápia, tényleg egyszer kell beadni, és aztán az a betegség gyakorlatilag megjavult tőle, és nem kell többet kezelni azt a beteget. Akkor arra az egy kezelésre fognak azt a bizonyos összeget elkérni, mert akkor azzal az egy adaggal, azzal az egy dózissal gyakorlatilag az a betegség véglegesen meg lett gyógyítva. Tehát akkor érthető, hogy akkor az miért kérnek azért többet, mint hogyha mondjuk valamit egész életen keresztül kell venni, szedni és árulni. Tehát teljesen más az üzleti modell ilyen esetekben. Ettől függetlenül bizonyos esetekben ezek borzasztó magas számok, és akkor itt jön be az, hogy vannak olyan egészségügyi biztosítási rendszerek, akár még Svájcban is, amik egyszerűen nem vállalják be, hogy ezeket finanszírozzák. És onnan jön be, hogy akkor megvan a gyógyszer, megvan a beteg, de mégse lesz meggyógyítva, mert egyszerűen nincs, aki kifizesse. Ez egy hatalmas probléma.
Nálunk gyűjtést szoktak rendezni ilyenkor.
Igen, láttam ilyeneket, hogy összegyűjtik, vagy valamilyen gazdag ember valahonnan elteremti azt a pénzt arra az egy páciensre. Ez borzasztó dolog, hogy így kell ezt csinálni, nem tudok erre más mondani. Borzasztó.
A gyógyszer kutatással kapcsolatban az immunterápia és a génterápia is része már a modern gyógyszerkísérleteknek?
Persze, ez mind ugyanoda tartozik, és mindegyiket ugyanazzal a szabályozási rendszer, hát kisebb-nagyobb különbségekkel ugyanaz az alá a szabályozási rendszer alatt. Tehát ugyanaz a gyógyszerhatóság vizsgálja meg azt a beadott dossziét, akkor is, hogyha mondjuk egy kis molekuláról van szó, akkor is, hogyha egy biológiai termékről, mondjuk egy antitestről van szó, akkor is, hogyha egy génterápiás termékről, akkor is, hogyha egy sejtterápiáról van szó. Ezt mind ugyanazok a hatóságok nézik, és mondjuk az alap elvárások, meg az alaprendelkezések, azok ugyanazok nyilván vannak különbségek, hogy milyen típusú vizsgálatokat kérnek ahhoz, hogy valamit engedélyeztessenek. De ami itt megint érdekes egyébként, és ez nekem, amikor elkezdtem ezt az egészet, én is magam is ilyen biotechnológiai cégeknél is dolgoztam, amikor rájöttem arra, hogy tulajdonképpen ezek, az nekem nagyon megdöbbentő volt, hogy a gyógyszerhatóságok, ők sem csinálnak saját maguk semmit. Tehát én azt gondoltam, hogy valamilyen alap biztonsági vizsgálatokat a gyógyszerhatóságok kiadnak valamilyen független labornak, hogy nézzék meg, hogy az tényleg úgy van-e, ahogy abban a dossziéban az a gyógyszercég ezt állítja. De nem csinálják. Tehát ők is csak megnézik a beadott adatokat. És én most nem mondom azt, hogy szándékos hamisítás, vagy szándékos masszírozás történik, de azért ez megint elgondolkodható, hogy abból az adatból, amit ők beadnak, és nyilván az adnak a gyógyszercégnek, megvannak az érdekei, hogy mit mutassanak, meg esetleg mit nem mutassanak, az senki nem ellenőrzi független módon. Ami ott le van írva, azt a gyógyszerhatóságnak el kell fogadni, hogy az úgy van, és az alapján kell a döntést meghozni. Tehát ez nekem furcsa volt. Azt gondoltam, hogy valamilyen alapdolgot, legalább azt, hogy genetikai toxikológiát végezzenek, vagy valamilyen egyszerűbb toxikológiai, vagy biztonsági vizsgálatot, azt gondolnám, hogy erre azért lenne pénz, de ezt se csinálja senki. Tehát ez megint egy kicsit a reprodukációs problémához is kapcsolódik. Amiben le van írva, igen, azt készpénznek kell venni.
Azt olvasni önről, hogy a szabadgyökök által kiváltott sejtkárosodás molekuláris kórélettanának szakértője. Ezt el lehet magyarázni laikusoknak is, hogy ez mit jelent?
Persze. Tehát szabadgyökök és mondjuk gáz halmazállapotú ilyen kis molekulák. Tehát vannak a sejtjeink, a sejtekben vannak különböző fehérjék, azok úszkálnak a sejtben, és különböző funkciókat ellátnak. Ezeknek a fehérjéknek az egy része termel ilyen nagyon-nagyon pici molekulákat, gyakorlatilag egy-két atomból állnak, részben szabadgyökök, részben gázhalmazállapotú, nem szabadgyökök, de reaktívak, tehát más molekulákkal tudnak reagálni, olyanok, mint mondjuk a szuperoxid, a hidrogénperoxid, a hidroxilgyök, a nitrogénmonoxid, a kénhidrogén, cián. Ezek ilyen nagyon apró, pici molekulák, és ezek teljesen máshogy viselkednek, mint mondjuk a fehérjék, vagy mint mondjuk a normális szabályozó molekulák, amik mondjuk a sejtjeinkben vannak, mondjuk hormonok, vagy mondjuk katekolaminok, vagy mások. Ezek mindenhova el tudnak jutni, mert nagyon picik, átjutnak membránokon, egyik sejtből kijönnek, másik sejtbe átmennek, belejutnak a vérkeringésbe, ott eljutnak más szervekig, és egy csomó nagyon fontos biológiai funkciót szabályoznak. Mondjuk a vérnyomást, mondjuk az immunrendszernek a válaszait, mondjuk az agyban a jelátvitelt, és ezeket a kis molekulákat tanulmányozni, ehhez másfajta szemlélet kell, másfajta módszerek kellenek, másfajta hozzáállás kell, mint mondjuk a tradicionális fehérjéket, ha valaki tanulmányozza. És mi erre szakosodtunk, ezzel foglalkozom, mikor elkezdtem komolyabban kutatni Angliában, egy Nobel-díjas kutatóval kezdtem dolgozni, ők náluk tanultam meg, mégis lehetnek a módszereknek az egy részét. Aztán ezt továbbfejlesztettük, kiterjesztettük más ilyen kisebb molekulákra, és ezeknek a szabályozását vizsgáljuk. És ez mindenféle területre elvész bennünket. Tehát mi tanulmányoztuk a cukorbetegség komplikációjának a kialakulását, bizonyos rákos folyamatokat, immunbetegségeket, vérkeringési sokkot, akkor most a Down-szindrómával foglalkozunk. Tehát ezek a kis molekulák vezetnek bennünket különböző tudományterületekre. És nagyon sokan egy tudományterületen maradnak, mi meg úgy követjük, hogy hova visz bennünket éppen melyik molekula. És akkor sajnos az van, hogy meg kell tanulni az egész területet, ki kell alakítani az ahhoz kapcsolódó módszereket, és akkor ott dolgozunk. Ha valaki megnézi a publikációinkat, akkor azt látja, hogy hát ezeknek nincsen semmi tudományos fókusz. Hát ezek egyszer a sokkal foglalkoznak, egyszer az artritisszel foglalkoznak, egyszer a Down-szindrómával, hogy lehet ez. Követjük, ahova visznek bennünket ezek a kis molekulák. de nagyon érdekes. Tehát mi ezt nagyon szeretjük, és azért vannak olyan irányok, amikből gyógyszer célpontok jönnek ki, lehetőségek jövőbeli terápiákra. És hát, hogyha meg visszamegyünk erre a reprodukálhatósági kérdésre, akkor meg ugye azért van az, amit az elején említett, hogy magasan idézett kutató vagyok. Tehát az azt jelenti, hogy ha valakit sokat idéznek, hogy amiket csinál, annak van nyoma, annak van hatása a területre, és hogyha valakinek nem tudják megismételni a kísérletet, azt azért nem fogják idézni. Tehát ez megint azért mutatja, hogy vannak olyan területek, meg vannak olyan csoportok, amiknek a munkáját azért jobban komolyan lehet venni, mint esetleg az átlagot. Ez nem jelenti azt, hogy nem fognak előbb-utóbb valami olyat találni, amit mi is valahol leközöltünk, és lehet, hogy valaki nem tudja azt megismételni. Ez azért benne van a játékban. De hát reméljük, hogy minél kevesebb, és mi azért arra törekszünk, hogy ezt a lehetőséget viszonylag kis százalékos arányra vigyük le. Tehát mi már csináljuk azt gyakorlatilag, amit az elején mondtam, hogy megkérünk egy másik labort, hogy ismételjen meg bizonyos kísérleteinket, és akkor közösen publikálunk. Tehát ezt most már mi bevezettük annak ellenére, hogy senki nem...
Várja el önöktől. Köszönöm szépen az interjút. Szabó Csaba, a Svájci Friburgi Egyetem farmakológiai tanszékének tanszékvezető professzora volt a vendégem. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.